Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, és magasztaljuk a mi Urunkat most énekszóval a 81. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, az új énekeskönyv 605-ös énekét énekeljük végig. Mint szarvas, hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt az ő szavára, amint az most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből hangzik hozzánk, a 7. verstől a 26. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Láze a városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre, mikor az magával ragadta a hajót, úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengeröből az átonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem víz el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istenemnek, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.
Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói, hanem a cselekvő is legyünk. Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk hozzá most. Istenünk, egyedül te látod azt, hogy valóban vágyakozik-e a szívünk most utánad. Szeretnénk megköszönni, hogy elkészítetted ezt a csendes órát. Köszönjük, hogy így alkottad meg a világot, hogy legyen a munkanapok között pihenés is, hogy ne csak mi dolgozzunk, hanem kiszolgáltassuk magunkat neked, és kérjük, hogy te munkálkodj bennünk, hiszen annyira félkész állapotban vagyunk lelkileg. Könyörülj rajtunk! Ne mondj le rólunk, kezd el kegyelmesen, vagy folytasd türelmesen a te bennünk végzett megváltó munkádat. Köszönjük, Atyánk, mindazt a jót, amit kaptunk tőled az elmúlt héten. Köszönjük, hogy a próbákkal, a nehézségekkel is nevelni akarsz minket. Kérünk, légy irgalmas hozzánk. Legyen a te bűnbocsátó kegyelmed jele, hogy most egészen személyesen megszólítasz minket. Egyedül te tudsz meggyőzni arról, Urunk, hogy mi az igazság. Egyedül te tudsz elsegíteni minket helyes önismeretre, és annak a megismerésére is, hogy ki vagy te, és mit kínálsz nekünk. Bátoríts minket, Urunk, hogy akármilyen kicsi hittel, de mégis hittel nyújtsuk a kezünket feléd. Engedjük, hogy kiemelj abból a mélységből, ahol vagyunk. Engedjük, hogy megajándékozz minket, hogy legyen mivel elfogadnunk ajándékaidat. Növeld a hitünket, kérünk. Köszönjük, hogy te mindig úgy közelítesz hozzánk, mint aki gyógyító, szabadító, ajándékozó, szerető Isten vagy. Amen. Háromszázadik énekünk első és második verszakát énekeljük, készüljünk Isten üzenetének meghallgatására ezzel is. Adja mi Urunk, hogy megnyíljon szívünk szava előtt, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből hangzik hozzánk, a 23. verstől a 37. illetve a 44. versből. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 szölet állapították meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó falából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az árt. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál minnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek meg, az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. És végül a 44. vers. Így történt, hogy minnyájan szerencsésen kimenekültek a száraz földre. Foglaljuk el a helyünket most. Kiszolgáltatottság. Szinte mindennapos tapasztalatunk, azt hiszem, hogy ezt így nyugodtan lehet mondani. Hivatalokban, egészségügyi intézményekben, munkahelyen, míg a családban is támadhat az az érzésünk bizonyos alkalmakkor, hogy a másik ember kezében vagyok, a másik ember hatalmában. Olykor maguk a körülmények okozzák ezt. Nem egyszer azonban az ott lévő emberek is, ahelyett, hogy oldanák ezt a feszültséget, még inkább csak növelik azt. Hiszen olyannal is találkozhatunk, hogy némelyek szinte kimondottan élvezik, hogyha megnehezíthetik az ügyfeleik dolgát. Minden esetre általában nehezen birkózunk meg ezekkel a helyzetekkel. Frusztráltá, ingerülté tesznek bennünket. S azt is észrevehetjük, hogy az ingerültségünk pedig a körülöttünk lévőket is megfertőzi. És ez terjed tovább, és nem csoda, ha sokszor szinte azt tapasztaljuk, hogy már a levegőben is ott van a feszültség, ott van ez az ingerültség. Könnyű lenne persze most kimondani az ítéletet a helyzetükkel, a vélt vagy valós kisebb-nagyobb hatalmukkal visszaélők felett, hogy miattuk van mindez. Ők okoznak nekünk nagyon sok bosszúságot, és ők okoznak nagyon sok nehézséget. Ez azonban azért valljuk be, hogy nem is igaz így. Másrészt pedig nem segít, nem old meg igazából semmit. Az viszont annál inkább segít, hogyha felfedezzük, megértjük, hogy Isten az ő igéjével és szent lelke által más megvilágításba helyezi, még az ilyen történéseket, helyzeteket is. Pál apostolt, erről hallottunk itt a felolvasott ige szakaszból, mivel ügyében a római császárra appellált, ezért katonai őrizet mellett Rómába viszik hajóval. És azok, akiknek igazából emberileg legalábbis a kezében van Pál apostol, azok nem helyes döntést hoznak az útjuk folytatásával kapcsolatban. És a hibájuk miatt, a rossz döntésük miatt a hajó utasai így Pál is életveszélybe kerülnek. Pál azonban még ebben a kiszolgáltatottságban sem közönösen szemléli az eseményeket. És ez az első üzenete most, ennek a felolvasott ige szakasznak számunkra, hogy megtörténhet ez, hogy lehet így ott lenni, még egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben is, mint ahogy Pál apostol volt. Nem közönösen szemléli az eseményeket. Annak ellenére sem, hogy tudjuk azt az előzményekből, hogy már 2 esztendőt fogságban, őrizetben kellett lehúznia. Az előző helytartó, Félix helytartónak az érdekei kívánták ezt, és egyszerűen fogságban hagyta őt. A kiszolgáltatott helyzeteknek az ismétlődése, hogyha túl gyakran kerülünk ilyen helyzetekbe, illetve a fokozódó kiszolgáltatottság, az egyre mélyülő kiszolgáltatottság is némelyeket egy idő után közönybe taszít. Belefáradnak, belekeserednek az egészbe. És eljutnak, el lehet jutni odáig, hogy úgysem tudok változtatni a helyzeten. Hát akkor berendezkedem arra, hogy egyszerűen csak valahogy túlélhessem az egészet. És azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy vannak, akik egészen odáig menően belefásulnak, belefáradnak mindebbe, hogy úgy tekintenek a végén már magukra, mint akik a nagy vesztesek, ahogy szokás manapság mondani, hogy a nagy lúzerek. Veszélyes állapot ez. Az egyének életében is, de veszélyes állapot ez egy országra nézve is, hogyha egy ország egy nép tagjaival történik ez, amikor eluralkodhat valami olyasmi gondolkodásmód az embereken, hogy úgyis mindig egy bizonyos réteg kezében van minden, vagyis mi is valójában az ő kezükben vagyunk. És mit tehetek én, az egyszerű kis hétköznapi ember? Hát semmit nem tehetek valójában. És akkor elkövetkezik az, hogy már semmivel nem törődik, hogy már semmiért nem akar felelősséget vállalni. De veszélyt jelent ez a gondolkodásmód az egyházban, a gyülekezetben is. Amikor már valahogy úgy vagyunk keresztényként, hogy hát ez a világ már olyan szennyes, annyira tele van gonoszsággal, erőszakkal, hamissággal, hogy igazából itt már keresztényként semmit nem lehet tenni. Hát nincs értelme mondani az evangéliumot, mert úgyse nagyon figyelnek ránk. Nincs értelme beszélni Jézus Krisztusról, Istenről. Hát úgysem érdekli őket. Hányan szomorkodunk amiatt is, hogy a saját gyermekeink, unokáink sem tartják, legalábbis most még igazi kincsnek az Úr Jézus Krisztussal, az Istennel való közösséget. Hogy nem jönnek Isten tiszteletre, hallgatni őt, magasztalni őt. És olykor kimondjuk, lassan elfogy a gyülekezet. Lassan nem lesznek reformátusok. Még ha elgondolkoztató, és el is kell, hogy gondolkoztasson bennünket ez a helyzet, akkor is azért azt tudnunk kell, hogy veszélyes látásmód ez. Pál apostol úgy tűnik, nem fásult bele abba, ami vele történt, hogy egyik helytartó adta a másiknak. De hogyha az életére, a szolgálatára gondolunk, akkor emlékezhetünk arra, hogy korábban volt, hogy börtönbe zárták. Hogy tulajdonképpen majdnem azt lehet mondani, hogy olykor ide-oda dobálták őt. Hogy úgy tűnt, hogy mások, emberek döntenek a sorsa felől. De nem fáradt bele. A fokozódó kiszolgáltatottság sem tette őt közönyössé, ellenkezőleg. Ő csak fogoly volt ott a hajón, és mégis felelősséggel gondolt mindnyájukra, az utastársaira is. És bár fogoly volt, mégis felszólalt, mégis ott, Amikor látta, hogy veszélyes lesz a további hajózás, akkor elmondta, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. Vagyis figyelmezteti a hajó lévőket, leginkább az illetékeseket, a kormányost, a századost. Kiszolgáltatott helyzetben, amikor mi úgy érezzük, hogy de hát én a másik kezében, a másik hatalma alatt vagyok. Ott is meg lehet azért szólalni, erre bátorít most itt Pálnak a történet és Pálnak a cselekedete. Meg lehet szólalni, sőt, fel lehet szólalni az ellen, amiről tudjuk, hogy Isten akaratával és gondolataival ellenkező. Mint ahogyan tette az a hívő, aki üzletkötőként dolgozik egy nagy multinacionális cégnél. Ő elmondta azt, hogy amikor először találkozott a magasrangú külföldi főnökével, akkor ez a főnök elmondta, hogy hogyan is kell a kis cégeket tulajdonképpen átverni. Nehéz egy nagy főnöknek ellent mondani. De ebben a hívő emberben rögtön az fogalmazódott meg, hogy hogyan is tagadhatnám meg az én uramat azzal, hogy nem neki engedelmeskedem. És megmondta nyíltan ott, a legnagyobb főnök előtt, hogy senkinek sem fog hazudni. Megfagyott körülötte a levegő, amikor ő kiejtette ezt a mondatot a száján, és ez a bizonyos nagyfőnök hónapokig nem állt vele szóba. Ezzel együtt még ma is ott dolgozik a munkahelyén, és ma már nincsen közöttük harag. Hogy miért? Ő így mondta, azért, mert így is jó üzletek születtek. Pál apostol azért tud aktív, felelős módon megnyilvánulni a kiszolgáltatottságban is, mert az Úr felül emeli rajta. És ez a második nagyon fontos üzenete ezen a mai istentiszteleten, ennek az ige szakasznak számunkra. Mint ahogyan ez az előbb említett hívő is megtapasztalta, és ezt is elmondta, hogyha hűségesek vagyunk az Úrhoz, hogyha komolyan vesszük az ő akaratát, az ő gondolatait, hogy ő hogyan szeretné, hogy éljünk, és ahhoz igazodunk, akkor ő megtart és megsegít bennünket ebben a világban, és ebben, amiről mi elmondjuk, meg látjuk, és ezt is tapasztaljuk, hogy mennyi hamisság, mennyi gonoszság, mennyi erőszak, mennyi álnokság van benne. De Isten meg tud tartani a hétköznapi dolgokban, akkor és ott, amikor szükségünk van rá. Miért? Mert valójában az életünk, mint ahogyan Pál élete is, nem a kormányos, mert nem a katonák kezében volt, még csak nem is a római császár, az akkori legnagyobb úr kezében, hanem az élő Isten kezében. Ő valóban kiszolgáltatottként élte a mindennapjait. Csak éppen ez olyan kiszolgáltatottság volt, amelybe nem belekényszerítették, hanem ő maga vállalta önként. Rábízta magát arra az Úr Jézus Krisztusra, aki kiszolgáltatta magát az ellenségeinek, aki kiszolgáltatta magát a feszés meget kiáltó, és az ítélet nélkül keresztre juttató ellenségeinek, gyilkosainak. Azért, hogy nekünk ne úgy kelljen élni a mindennapjainkat, hogy a földi hatalomnak szeszélyeinek kiszolgáltatva, hanem biztosak lehessünk abban, és egyáltalán átélhessük, megtapasztalhassuk, hogy életünk valóban az Úr kezében van, bármi történik is. A főnök mindig az Úr marad. Pál Jézus Krisztusnak szolgáltatta ki magát, és ezért tudta ezt a fajta kiszolgáltatottságot, hogy katonák kezében van, egészen másképpen átélni. Mert a Jézus Krisztusnak való kiszolgáltatottság az az Isten szeretetének a befogadása, annak a szeretetnek a befogadása, amely valóban soha el nem fogy. Mert ez a kiszolgáltatottság, a Krisztusnak való kiszolgáltatottság, az igazság, az egyetlen igazság előtt való meghajlás. És ez a kiszolgáltatottság az élet, az örök élet forrásához való csatlakozás. Ez a kiszolgáltatottság, ez ráhangolódás a mennyei hangra, az Isten szavára. Ez a kiszolgáltatottság a Krisztusnak való életünk átadása, ez meghalás a bűn, a hamisság számára, és feltámadás egy szent és tiszta életre. Itt már most, ezen a földön. Ez a békesség útjára való rátalálás. Elrejtettség a veszedelmek között is. Út a kiúttalanságban is. Ez a kiszolgáltatottság. Ez döbbenetes élmény, hogy Istennek terve van velem. És ő ezt véghez is tudja vinni ezer veszély között is. És megrázó felfedezés is egyúttal, ez a Jézus Krisztusnak való kiszolgáltatottság, hogy Isten azokat is kézben tartja, akiknek én úgymond ki vagyok szolgáltatva. És ezért tudott Pál nyugodtan maradni, azután is, hogy a figyelmeztetését semmibe véve mégiscsak tovább indulnak. Azzal együtt, hogy félelmetes ugyan, amikor a vihar magával ragadja a hajónkat. Iszonyatos érzés, hogy kormányozhatatlanná válik a hajó, hogy nem tudok többé ura lenni az életemnek, hogy minden mentő próbálkozás és minden óvintézkedés ellenére recseg és ropog körülöttem minden, hogy elveszített mindent, ami az értéket jelentette addig legalábbis számomra. Keserves, nagyon keserves felismerés, hogy zátonyra fut a hajó, hogy oda veszek én is. Borzalmas, amikor minden olyan sötét körülöttem, amikor tombol a vihar a tengeren, a szívben körülöttem. Pál azonban már nem is akar az életének az ura lenni. Szilárd meggyőződése az, hogy sokkal jobb helyen van Jézus Krisztusnak, a mindenható Istennek a kezében az ő élete. Annak a kezében, aki Úr, a pált fogva tartuk felett is, de még a tomboló vihar felett is Úr. És aki úgy szereti a hozzátartozókat, hogy kritikus helyzetekben olyan féltő és olyan bátorító szeretettel odaáll melléjük, mint ahogy itt Pál mellé is küldi az ő angyalát. Ne félj, Pál, hát neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Figyeljük, hogy milyen a mi Urunk, akihez mi tartozhatunk. Nem csak felül tud emelni a kiszolgáltatottságon, mint ahogy Pállal is ezt teszi, hanem neki ajándékozza az őt hatalmukban tartókat is. Megújulásért imádkozunk, mostanában különösképpen is. Megújulásról szólnak az ige hirdetések, és csendes hetünkön is itt szeretnénk majd az Úrra figyelni, és ezt kérni tőle. Hát testvérek, ebből a történetből is az derül ki, hogy az Úr az biztos, hogy tud újat munkálni. Hát ime egy példa rá. Hát micsoda meghökkentő fordulat ez, hogy azokat kapja Pál ajándékba az Úrtól, akiknek legalábbis úgy első ránézésre emberileg a kezében van. Akik fogolyként kísérik, és fogolyként tekintenek rá. Azokat kapja Pál ajándékba. Szeretnénk mi ilyen ajándékokat? Mondjuk, Isten neked ajándékozza, kedves testvére, szeszélyes vagy beképzelt főnököt, vagy a veled packázó hivatali tisztviselőt, vagy éppen azt az orvost, aki az embert nem igazán látja meg benned, vagy a neked sok bosszúságot okozó szomszédot. A szerinted legtöbb bajt okozó vezetőt, országvezetőt. Nagy kérdés ezek után. Vajon készek vagyunk-e mi erre az újra, amit az Úr akar elhozni számunkra? Mert mit is jelent ez a megajándékozottság? Először is azt, hogy Isten nem csak Pált menti meg, hanem mindazokat is megtartja, megmenti, akik vele együtt vannak a hajón. A kormányost, a századost, a matrózokat, a katonákat, a többi foglyot, válogatott díszes társaságot. És Isten mindet meg akarja tartani. És ez így van, kedves testvérek, hogy Isten nem csak téged, nem csak minket akar kimenteni a legfélelmetesebb viharból, a bűn hatalmából, és a halál bennünket elnyelni akaró örvényéből, hanem sokakat körülöttünk. Válogatott díszes társaságot, de hát nem azok vagyunk mi is, alapjában véve válogatott díszes társaság. És mert az Úr szeretné megmenteni a körülöttünk lévőket is, megtartani őket. Ezért angyalt küld. Angyalként akar küldeni bennünket hozzájuk, az ő igéjével. Hát, kedves angyalok, értjük mi ezt, halljuk mi ezt, hogy az Úr mit szeretne? Hogy az Úr hogyan szeretne megújulást munkálni? Akarunk ilyen angyalok lenni? Csendes heteken évekig lehettünk együtt úgy, hogy mindenkinek volt egy angyalkája a csapatból. Az angyalka különösképpen is örködött a hét napjain afelett, akinek a nevét kihúzta. És amikor és ahol csak tudott, segített neki, nem azért, mert kistobos volt, hanem azért, mert angyal volt. Különböző kis ajándékokkal kedveskedett neki. Szóval igyekezett a szeretetét, a törődését kimutatni felé. És természetesen mindez úgy, hogy a másik ne jöjjön rá, hogy ő az angyalkája. Aztán egyszer csak elhagytuk ezt a szokást. Már nincs ilyen angyalkázás a táborokban, a csendes heteken. És úgy belesajdult a szívembe, olvasva itt az igét, hogy bárcsak a mindennapokban ne ez történne velünk. Bár ne fáradnánk bele abba, hogy angyalként, vagyis az Isten követeiként törődünk a ránk bízottakkal. Azokkal, akiket az Úr talán nagyon is meglepő fordulatként, mint itt Pál apostollal tette, nekünk ajándékoz. Azért, hogy elmondjuk nekik, mit is ígért az Úr nekik is. Többek között ilyeneket, hogy közeledjünk hozzá, és akkor ő is közeledni fog. Meg, hogy aki hittel fordul oda, aki hisz benne, annak örök életet ad, annak üdvössége van. És lehetne folytatni a sok-sok csodálatosabbnál csodálatosabb isteni ígéretnek a sorát. Elmondani ezeket, vagy éppen ezek közül azt, amelyik ott az ő konkrét helyzetében a legtöbbet jelentheti. De milyen jó lenne, hogyha úgy tudnánk elmondani, ahogyan Pál is itt hozzátette teljes szívbeli meggyőződéssel, hogy én hiszek az Istennek, hogy úgy is lesz, ahogyan ő megmondta. Jelenti ez a megajándékozottság azt is, hogy lesz miből adni, lelkileg is, meg fizikailag is. Ugyanaz a hívő, akit már itt emlegettem, aki egy nagy vállalatnál dolgozik, mondta el, hogy emlékszik rá korábban, amikor még Jézus Krisztus nem ismerte, nem élt vele közösségben, akkor, hogyha valakinek segítségre lett volna szüksége ott a környezetében, akkor sokszor arra gondolt, hogy talán kihasználnak, vagy lehet, hogy még ki is nevetnek. És nem tette meg, még az sem, amit pedig úgy azért a szíve szerint megtett volna. De, folytatta, mióta érzem és látom, hogy mennyi szeretetet kapok fentről, az én Uramtól, nem félek már továbbadni másoknak is ebből. Jelentheti ez a megajándékozottság azt is, hogy maga az Úr készít helyzeteket, illetve készíti el az ott lévőket arra, hogyha talán korábban nem hallgattak ránk, amikor pedig Isten szent lelke vezetését kérve szóltunk, mint ahogy Pál is szólt, hogy figyelmeztette a út közben, vagy a vihar előtt őket, hogy ne menjünk tovább, de nem figyeltek rá. De ebben a megajándékozottságban benne van az, hogy eljöhet a pillanat, amikor mégis figyelnek már rá. Amikor már meghallgatnak bennünket, amikor beszélünk Jézus Krisztusról, az igéről. Hiszen hallottuk a történetből, hogy Pál később inti őket, hogy egyenek, hogy már napok teltek el, és éheznek, és nem lesz erejük. Vegyenek magukhoz táplálékot, és esznek az emberek. Mert szól a századosnak, amikor észreveszi, hogy a hajósok meg akarnak szökni a hajóról, hogy nem szabad, nem történhet meg ez, és lám-lám, a százados már hallgat rá. Isten megcselekedheti ezt is. És így történt, olvashatjuk a történetnek a végén, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a száraz. Milyen felemelő érzés lesz a testvérek, majd a szárazföldön, a mennyben, a megmenekülésünk, igazi megmenekülésünk helyszínén látni azokat is, akikkel kapcsolatban itt a földi életünk során a kiszolgáltatottság érzését kellett megtapasztalni. Akikkel kapcsolatban olyasmit éltünk át, hogy de hát én a kezében, a hatalmában vagyok. De Isten az ő kegyelméből nekünk ajándékozta őket. És milyen nagyszerű lesz az, ha ezt átélhetjük, hogy majd ott a mennyben körültekintve őket is felfedezhetjük. Ezért hát énekeljük majd most igazán szívből, és az Isten iránti őszinte kéréssel vágyal, hogy tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a hús élet. Tégy, Uram, engem áldássá. Ámen. Énekeljük hát ezt az énekünket. Hogy te tudod, mennyi szeretet van a szívünkben. Mennyire van ott az irántad való bizalom. Könyörülj rajtunk, hogy hadd legyen ez a szív nyitott te rád, és te tölts be azt. És bocsáss meg, hogy olyan kis igényűek vagyunk ezen a téren. Miközben másokkal szemben olykor nagy igényeket támasztunk. Mi beérjük azzal is, hogy néha néhány percet, egy-két órát a közeledben töltünk. De nem vágyunk igazán arra. Talán olykor félünk is attól, hogy egészen kiszolgáltassuk magunkat neked, és alárendeljük magunkat a te akaratodnak. Egyedül szent lelket tud meggyőzni minket arról, hogy ezzel tesszük a legfőbb jót magunknak is, szeretteinknek is. Segítsen ide, kérünk, minél többünket. Adj nekünk világosságot, hogy lássuk, mi az, ami még elválaszt tőled, ami nehezíti, hogy szolgáljunk neked, amivel a magunk dicsőségét keressük, és nem a tiédet. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindnyájan a legszemélyesebb gondjainkat, terheinket is. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért, és könyörgünk, Urunk, a gyászterhe alatt oskadozókért is. Úgy kérünk, hogy szeretetedet, jelenlétedet, lelked vigasztalását különösképpen is hadd tapasztalhassák meg most. Használj minket is, Urunk, arra, hogy bármilyen erőtlenül, de tudjunk rád mutatni. A mi életünk is dicsőítsen téged, és adj nekünk szót, amikor kinyitjuk a szánkat, hogy tudjunk igét mondani másoknak. Kérünk, tedd téged dicsőítő Isten tiszteletté a hétköznapjainkat is. És most segíts ebben a csendben, elmondani a magunk imádságát is. Köszönjük, Urunk, ezt a csendet is, az előtted való csendet. Ámen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi, Atyánk, kiket a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket az gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hálaáldozattal is feleljünk Isteni igényére, az adokozásra emlékeztetek mindenkit az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesre rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Csütörtökön este 6 órakor tartunk bibliaórát, amelyre szeretettel várunk és hívunk mindenkit, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz Isten tisztelet. A múlt alkalommal a testvéreknek, akik itt voltak már, osztottunk egy kérdőívet. Még van a kérdőívekből, úgyhogy aki nem volt itt a múlt alkalommal és nem tudott vinni, nagyon szívesen adunk belőle, ez is a megújulásunkat segíteni annak eszköze. Tehát kérem szépen, hogy vigyünk el magunkkal, és hadd mondjam azt, hogy akik jönnek a csendes hetünkre, azok esetleg vihetnek többet is ezekből a kérdőívekből, és megszólíthatnak több embert is a környezetükben. Kérdezem azt is, hogy presbiteri és gyülekezeti munkás hetek lesznek egyházunk szervezésében Balatonszabadiban, illetve Némettábor Siómaroson. Mindkettőnek a programja, a részletes programja itt van. Ezt én most majd, hogyha megyek ki elköszönni a testvérektől, akkor viszem magammal, és akit érdekel, annak szívesen odaadom, illetve másolni is tudunk belőle. És akkor megnézhetjük, hogy miről is szól. A presbiteri és gyülekezeti munkás képzésen többek között szó lesz arról is, hogy miért fogynak a reformátusok, és miben tudna tanácsolni bennünket püspök úr a gyülekezetek megerősödését illetően, és ez kapcsolódik ehhez a bizonyos ébredés című füzethez, amit mi is megkaptunk, és ehhez az egész megújulás. Amire vágyunk és amiért imádkozunk. Most pedig énekeljük a 666-os számú énekünket végig, tehát 666-os számú énekünket, az utolsó verszakát majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, további áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.